Nos, ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz cégcsoport alapító társ tulajdonosa. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Hát elég csúnya adatok jönnek a biztosítási szektorból a harmadik negyed évben, mintha leállt volna minden. Eléggé nehéz lett a piaci környezet. Mi történik, miért?
Hát 10 év után meglepő adatok érkeztek a Nemzeti Bank legfrissebb jelentésében, és az mutatkozik, hogy a szektor az közel 6 milliárdos veszteséget ért el, ami az elmúlt 10 évben nem fordult elő.
Tehát a Covid alatt sem volt egy olyan negyed év sem, amikor veszteség lett volna.
Nem volt.
Mindjárt megnézzük, hogy ez miből tevődik össze, de ez a díjbevételek csökkenésével is jár, vagy azok hogy alakultak?
Vagy a költségek szálltak el.
A harmadik negyed év, hogyha arányaiban nézem az előző harmadik negyed évhez, ami egy évvel ezelőtti volt, akkor egy nagyon-nagyon minimális díjbevételemelkedés történt, 0,3%-os, tehát kvázi nem nagyon növekedett a szektor a harmadik negyed év tekintetében.
De az előző negyed években ugyanígy az előző negyed évhez még jókora növekedés volt, tehát azért ez mutatja, hogy...
De hogyha megnézem az évet, a 2022-es évet, akkor azt látjuk, hogy 10,2%-os emelkedésben van a szektor. Ez a harmadik negyed év volt, amelyik az elmúlt időszakban nem tapasztalható eredményeket hozott.
Mi történt akkor? Ezek szerint a költség oldalon volt a probléma. Mármint, hogy azt miatt tudott veszteségesé válni a szektor.
Hát megítélésem szerint 3 fő dolog befolyásolta a harmadik negyedév eredményét. Elsősorban hát a történelmi mértékű aszálykárok. Arra nem lehetett készülni, bár ugye a biztosító mindig egy előre nem látott kockázatra, de azt gondolom, hogy a biztosítási szektor sem tudott, illetve az ügyfelek sem tudtak erre felkészülni, hiszen ez egy 40 milliárdos nagyságrendű kár volt az aszálykárok következtében.
Tehát már mint ennyi fizettek a biztosítók.
Igen. És ez nagyjából a biztosítási piacon ez egy 20 és 25 milliárd közötti díjbevételű üzlet, ami most kapott egy 40 milliárdos sokkot. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ütés volt a szektornak. A kettes az elszabaduló kárinfláció, hiszen az fontos, hogy tudják a hallgatók is, hogy amit év elején, például január 1-én elkezdődött egy vagyonbiztosítás, vagy felelősség, vagy egy kaszkó szerződés, abban benne vannak akár egy, akár kettő, vagy akár 3 évig ugyanazon feltételek a biztosító társaságok, és ebben az évben a kárinflációval tartozik a rezsi árak, rezsi óradíjak elszabadulása, a növekvő infláció, amit nem tudtak érvényesíteni. Ez volt a kettes, ami miatt ez a negyed év ez így sikerült a meglátásom szerint, illetve a harmadik, ami pedig ez az úgynevezett különadó, pótadó, extra adó, ami megterhelte.
Ez mikor jött be, és mekkora?
Ez a hát a harmadik negyedében látjuk, és most érkezett ez meg fél évet követően. Ugye ez minden egyes módozatok tekintetében fontos megjegyezni, hogy idáig is volt adó, baleseti adó, illetve biztosítási adó most is volt. Egyrészt a kötelező felelősségbiztosításokban, a kaszkó, a vagyonfelelősségbiztosítások és egyéb módozatok tekintetében volt már, csak ez most meg lett, nem tudom szebb szóval kifejezni magam, meg lett fejelve még egy extra adóval a kormány részéről, amit a díjbevétel után kell fizetni a biztosítási szektornak. Tehát ez a 3 tényező azt gondolom, ami előidézte ezt a szokatlan negyedéves jelentés
számot. Ez a megemelt adó, ez meddig szól? Legalábbis mi volt a hivatalos
2023. jelentés? December 31-ével eddig tart erre. Erre számítunk a szakmában, hiszen mint biztosítási alkusz cégcsoport tulajdonosa, illetve 2 biztosítótársaság tulajdonosa is vagyok, úgyhogy mi is arra számítunk, hogy jövő év december 31-én ez kivezetésre kerül.
Azt kérdezi, hallgató, a kárinflációt, mint olyat fejtsük ki jobban, hogy ez egész pontosan mit akar.
Azt részleteztük az előbb a 3 részét, nem? Mert hogy...
A kárinfláció tekintetében, hogy egy bekövetkezett kárnál ugye nem tudja az ügyfél ezt pontosan elképzelni, hiszen amikor január 1-én elindul egy szerződés 2022-ben, és elindul a biztosítási szerződése, és mellette a kár összetételében ugye nagyon sok minden befolyásolja, hiszen ebben az évben elszabadult euró árfolyam, elszabadult rezsiárak, rezsiódra díjak emelkedésé következtében, ezt összességében, ami a kár tekintetében a nem várt növekedést mutatja, hiszen január 1-én senki nem gondolta volna ezt az euró árfolyamot, a rezsióra díjak emelkedését, és egy picit, hogyha ha megengeditek, akkor például, ha csak egy fényező üzemet nézünk, egy gépjármű, egy kaszkó esetében, hiszen az gázzal működik. Tehát vannak olyan autókereskedések, szalonok, ahol nagy szalonokról van szó, ahol idáig 3 milliárdos rezsivel számoltak 2023 tekintetében, ez volt nekik a tervük, és most megkapták 10 milliárd. Tehát csak ez jó, csak a rezsi.
Millió,
tehát,
nem?
Milliárd. Tehát ez egy hatalmas sok-sok telephelyből álló, országos tefedettséggel rendelkező. Tehát több mint a háromszor.
Nem a családi ház alatt.
Nem, most egy szalonnál ragadtam le.
Nem, ez egy több szalomból álló, szerviz műhelyekkel rendelkező nagy cégcsoportról van szó. Tehát több mint háromszorosára emelkedik. Ugye ez azt jelenti, hogy a rezsióradíjak is fognak emelkedni.
Csak ugye ő évközben be tudta ezeket építeni, miközben a biztosítási díj az változatlan maradt. Nyilván van egy szerződéshez.
Ebből is bocsánat, hogy közbevág, ebből is jól látszik, hogy elindult egy kaszkó díjunk január 1-től, a biztosító társaság annak alapján fizeti ki a kárt, illetve a kár összeget az adott javító műhelynek, de ott már megemelkedtek az az alkatrész a múlt évben 350-370-es euróval, és most pedig akár volt olyan időszak, amikor 410 vagy 415 forintért tudta beszerezni ugyanazt az alkatrész külföldön.
Tehát mondjuk ugyanaz a kár, mondjuk egy baloldali lámpabúra csere volt 200 ezer január 3-án, az most lett 350 ezer.
Ennél így van, vagy egy célvédő, ami tavaly évben 600 ezer volt egy magasabb árkategő autónál, az ma 1 millió, illetve 1 millió 100 ezer forint.
Azt a mindenit.
Tehát ami egy nagyon-nagyon
Ezek hogy nyilván akkor a következő átárazódáskor, amikor lehetősége van a biztosítónak emelni, akkor ezt érvényesíteni fogja a díjakban. Kérdés, hogy ki és mennyire?
Az ugye most
nem, már, mi a várakozásodok ezzel kapcsolatban?
Igen, most már azt látjuk, hogy itt nagyon a hajrájában vagyunk, és ha picit a vállalat, illetve a lakossági szektort is ide tudom hozni, akkor az jól megfigyelhető, hogy a biztosítási szerződések akár kötelező, ugye az még nagy mértékben január 1-i évfordulóhoz köthető. Most azt látjuk, hogy hát amikor egy ideális időszak van, ahol 0%-os díjemelkedés van, mert jó a szektor, azt most azt látjuk, hogy 15-25% között van azon ügyfeleknek a díjemelkedése, aki jó ügyfél. Tehát most azt mondjuk, hogy a 0%-os infláció a biztosítási díjaknál az most 15-25%. Tehát amíg a jó ügyfélnek is 15-25%-os.
Tehát már a kötelezőnél az elmúlt években volt olyan, hogy ez változatlan maradt, valaki tovább lépett a bónuszbegyet, és nem is nőtt emiatt.
Így van.
Ja, és most mindenki kapott egy jó 25%-ot, átlagban. Ezek
átlagban 15-25. A flotta, a vállalati ügyfelek esetében ott viszont már azt látjuk, hogy a biztosító társaságok beárazzák a következő évet. Nem ritka, amikor a 100 forintot fizet az ügyfél egy flottára, 60 volt a kár kifizetése a biztosító társaságnak, tehát még azt is mondhatnánk, hogy egy jó üzlet volt. Ezen ügyfél esetében 30-70%-os indexdíjjal számol már jövő évre a biztosító társaság. De borzalom az a fajta emelkedés, hiszen most is, ha csak a ma reggeli híreket nézzük, akkor a kormány is jövő évben is egy kétszámjegyű inflációval számol. Amit most már a biztosító társaságok próbálnak beépíteni, hogy az a fajta negyed év az ne következzen be, mint ami most volt.
Hm. De ebből nem lehet, hát igen, nem kezdhetnek-e el a cégek, illetve a lakosság is pont a biztosításon spórolni, hogyha meglátják az új árakat. Kicsit beszéljünk arra, milyen a penetráció például a cégeknél, hogy milyen biztosításaik vannak a cégeknél, illetve ezeknél mondjuk mekkora emelkedés várható.
Az megállapítható, az a harmadik negyed évben volt egy kutatásunk, és az megállapítható, hogy a vállalkozások 95%-a rendelkezik biztosítással. Tehát azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, és penetráció tekintetében, 95% az jó. De ha picit a mélységébe belemegyünk, hogy milyen biztosításokkal rendelkeznek, vagy az adott vezető ismeri-e, hogy milyen biztosítások vannak, vagy nagyjából a feltételeit ismeri-e, hát ott elmondható, hogy nagyjából az 50% azt sem tudja, hogy milyen biztosításokkal rendelkezik, az sem, hogy mennyit fizet. Ma ez az időszak, amikor egy felturbózott időszak van a biztosítások tekintetében is. Ma azt látjuk, illetve ez az évvégi kampánynak köszönhetően is, most azt látjuk, hogy egyre inkább a vállalkozások, sőt még a magánszektor is előveszi a biztosításait, és megnézi, hogy lehet jobb biztosítással rendelkezni, megfelelő négyzetméter árakkal, és a legeslegfontosabb ma is, hogy milyen díjon tudja ezt a vállalat adott esetben, vagy a lakosság beszerezni a biztosító társaságoktól. De minden esetben azt látjuk, hogy ki vannak éhezve az ügyfelek arra, hogy verseny legyen. Tehát, hogy nem elégednek meg avval, hogy hát már 10 éve ott vagyok egy biztosító társaságnál, jó az, hát most emelkedett 30-40%-ot, ez ma már nincsen. Ők igénylik azt, hogy több ajánlat legyen ott, hogy ki milyen ajánlatot ad, és ők is azon vannak, hogy a legjobb díjon tudják beszerezni a biztosításait.
A lakosság oldalon... A veszély, amit kérdezett Gábor, hogy esetleg itt a nagy emelkedés miatt alul biztosítottak lesznek több ponton esetleg a cégek, mert valamiért ez is tétel lehet neki.
Vagy inkább tudatosabbak, és jobban összehasonlítanak, és több ajánlatot
kérnek. És inkább nem ezt vállalja, mert hát azért ez egy extra kockázat ugye a működésükben, hanem inkább körülnéz és megpróbál jobb ajánlatot beszerezni.
Biztos vagyok benne, hogy nem leszek túl népszerű a következő mondatommal. Hát nem csak most, hanem az elmúlt időszak is azt bizonyítja, hogy 10 szerződésből, vagyon biztosítási szerződésből 8 alul biztosított. Tehát ez nem egy új keletű dolog. Ez nem egy új keletű dolog, hanem az megállapítható, hogy az, aki az elmúlt egy évben nem vette elő a biztosítási szerződését és a biztosítási kötvényét, és nem tett vele egy ráncfelvarást, egy frissítést, akár a biztosítási összegek tekintetében, vagy megnézze azt, hogy a négyzetméter árai jelen pillanatban hogy állnak, azt lehet mondani, hogyha ő neki most káreseménye történik, akkor az első dolog az lesz a biztosító részéről, hogy nem fogja a teljes kárösszeget kifizetni, mert azt fogja mondani, hogy alul biztosított, ezért még meg is bünteti, mert kevesebbről fogja indítani a kárkifizetést.
De ez mit jelent pontosan az alul biztosítottság, vagy mit kéne akkor csinálni, vagy mitől függ ez?
Az alul biztosítottság azt jelenti, hogy nagyon-nagyon egyszerűen levezetem. Ha van ma egy családi ház, vagy egy ipari ingatlan, az ipari ingatlan esetében 400 ezer forintos négyzetméter árral számolunk, akkor de az ügyfél az elmúlt években ezt nem tett vele semmit, és ő megkötötte 3 évvel ezelőtt, vagy amikor beruházása volt. Most figyeljenek a kedves hallgatók. 1995-ben megkötötte.
Vannak ilyen szerződések?
Vannak. Egészen szürreális, viszont kiraktuk a kötvényt, mert hogy én 2005 óta foglalkozom biztosításokkal, úgyhogy még nekem is ez egy nagyon jó eső érzés volt, hogy látok egy 95-ös kötvényt, maximum vaterán tudnék ilyet szerezni. Tehát ebben 60 ezer forintó volt egy ipari ingatlan biztosítva. A fantasztikus ebben az egészben, hogy költséghatékony volt, mert hogy nagyon kevés díjon volt megkötve, a biztosító sem foglalkozott vele, nagy biztosítóról van szó, nem foglalkozott vele, és a nagyon nagy szerencséje volt az ügyfélnek, hogy 1995 óta nem kellett igénybe vennie a vagyon biztosítását, mert nem történt, káresemény.
Akkor lett volna gond, hogyha valami...
Ha történik, és Balázs nem kikerülni Balázs kérdését, tehát hogyha 400 ezer forinton fogadjuk ma el az ipari ingatlannak a négyzetméter árát, de ez csak 200 ezer forintra van biztosítva nekünk, akkor úgy indul, hogy a biztosító hát sem a 200 ezer forintot nem fogja igénybe venni, hanem még arra is fog egy büntetést alkalmazni, és onnan kezdődik csak a kárkifizetés.
A biztosítók is szólnak az ügyfeleknek egyébként, vagy a biztosítók is elhanyagolják ezt a figyelemfölhívást arra, hogy itt ezt módosítani kéne, ráncot fölvarni.
Hát gondolom, hogy van egy jó tanácsadó, akkor azért időnként rá koppint az ügyfélre, hogy hát ez már egy kicsit régi.
Alapvetően szerintem az ősbűn az oda vezethető vissza, hogy itt egy valaki nem bűnös ebben az egészben, és elnézést a szóért, az az ügyfél. Hiszen az ügyfél azért vesz igénybe biztosítást, lehet, hogy egy lakáshitelhez kellett, vagy egy vállalkozásnak egy hitel miatt kellett megkötni.
Az a leggyakoribb, mert akkor kénytelen. Igen.
Ez kötelező.
Igen.
Ugye ma nem szeretjük ezt a szót használni, valami kötelező, de úgy érzi, hogy ezt most kényszerből nekem meg kellett kötnöm ezt a lakásbiztosítást, vagy éppen a vagyonbiztosításomat, és az ősbűn az oda vezethető vissza, hogy semmilyen szabály nincs arról, hogy nekem évente felül kéne vizsgáljam a biztosító részéről, Balázs, amit mondtál, hogy a tanácsadó, mivel én, mint biztosítási alkusz, elvárom a tanácsadóimtól, hogy évente felül kell vizsgálni, ezt az egész szektorra ki kéne terjeszteni, hiszen az ügyfélnek a válláról ezt le kellene venni, mert az ügyfél, és biztos, hogy nagyon sok ügyfél ért a biztosításokhoz, nagyon sokan, de én azt gondolom, hogy egy jó szakmai tanácsadóra szükség van, aki napi szinten folyamatosan figyeli a biztosítási szektort, de én azt gondolom, hogy ha tanácsadók, hiszen az elmúlt egy évben 1000 független biztosítás közvetítő hagyta el a szakmát, 1000-en elhagyták.
Mennyiből összesen, egy százalékosan ez mennyi?
Ez azt jelenti, hogy 13.500-an voltunk egy év ezelőtt független biztosítás közvetítők, akik több biztosítótársaságnak a termékeit értékesítik, illetve versenyeztetik, és nagyságrendek 1000 fő 12.400-ra esett vissza az elmúlt...
Sok, 7-8 százalék, az nagyon sok, az kifejezetten.
Igen. És még az elmondható, hogy ha megnézzük a biztosítás közvetítő cégek ügyvezetőit, illetve ahol magánszemélyeket lehet vizsgálni, a tulajdonosi szerkezetet, ott 58-60 év az átlag korosztály, akik ma a biztosítás közvetítői cégekben ügyvezetők vagy tulajdonosok. Nagyon-nagyon ritka az, amikor fiatalok ezt a szakmát választják.
Pont arról beszéltünk, hogy tök nagy szükség van rátok, meg erre a szakmára, azokra, ha már nincsen semmiféle törvényi rendelkezés, és a biztosítók nem tudják, hogy nem akarják ezt csinálni, hogy felhívják a figyelmet az alóbiztosítottságára a cégeknek, illetve a lakosságnak, akkor viszont miért volt ez a nagy csökkenés, miért hagyták el ők a szakmát?
Alapvetően az még megérne egy kimutatást, illetve talán a Nemzeti Bank tudná legjobban elemezni azt, hogy mely szegmensekből, hogy MLMS hálózatokból hagyták el, nyugdíjba vonultak, és nem volt egy utánpótlás családon belül, vagy éppen adott biztosítás közvetítő cégen belül nem volt, aki átvegye ezt a portfóliót, illetve amit én szoktam megemlíteni, amivel, ha népszerű vagyok, népszerű, ha nem szexi ma biztosítási ügynöknek lenni. Uh-huh. Nem szexi, hiszen annyi minden más sztár foglalkozások vannak.
Influencer.
És még hosszasan lehet
sorolni. Mindenki influencer akar lenni. De igen, meg talán a kommunikációs készségek is, mint hogyha ott is lenne valamiféle lemaradás a fiataloknál. Kicsit átalakult ez pedig azért nagyon igényli a személyes kapcsolattartást és a jó kommunikációt. Ezt csak gondolom, nem tudom.
Igen, de nem ugyanaz szerintem egy terméket értékesíteni, illetve pont a legjobbat megkeresni az ügyfélnek. Azért ez két külön dolog. Oké, lehet, hogy a, nem tudom, az emberek szemében biztosítási ügynök, de itt azért óriási különbség van, hogy mondjuk milyen, melyik módszerrel
dolgozik. Azt gondolom, amit Gábor feszeget, szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség is ez a munka, amit mi végzünk, hiszen egy vállalat vagy egy lakossági ügyfél ugye ránk bízza a vagyonát. És azt nekünk a legnagyobb tudásunk szerint kellene a szerződést megkeresni neki, folyamatosan tanácsokat adni, kárrendezésnél ott lenni, de hogyha megengeditek egy picit visszagorva, hogy miért nem szexi ez a szakma, ugye a biztosítási szektor az arról szól, hogy reggel fel kell kelni, el kell menni, fel kell hívni ügyfeleket, el kell menni, el kell adni, ahogy említetted Balázs, először saját magadat, utána a portfóliót, amit te kezelsz, képviselsz és ajánlasz az ügyfélnek, és ha az ügyfél ezt elfogadta, megkötötte, befizette a szerződést, akkor utána van csak jutalék. Tehát itt minden egyes forintért neked meg kell dolgozni. Ha nem mész ügyfélhez, és nem kötöttél szerződést, akkor nincs a következő hónapban bevételed. Ugye ez egy nagyon furcsa dolog, mert hogy ha elmegyünk, dolgozunk egy gyárba vagy egy vállalatnál, akkor minden hónapban megérkezik.
Igen.
Ott is kell dolgozni, félrejtés ne essék. A biztosítási szektorban itt minden nap fel kell kelni, el kell menni, ügyfelet kell keresni, ajánlásokat kérni, hogyha meg volt elégedve egy ügyfél. Ezt ma a fiatalok tisztelt a kivételnek, ma talán egy kicsit kényelmesebbet keresik, de dolgozunk azon. Az én cégcsoportom esetében 38 év az átlag korosztály, a tanácsadók esetében.
Átlag életkora.
De szeretném még a fiatalokat megszólítani. Hála Istennek most már vannak olyan egyetemek, ahol felnőtt képzés keretében belül már elindul a következő évben például képzés, mert hogy ez sem volt idáig.
Még azért az érdekelne, hogy itt mekkora összegek vannak, vagy hát aztán forognak kockán, az talán túlzás, de hogy hány milliárd forint lehet az, amit a cégek megspórolhatnának azáltal, hogy a nekik legmegfelelőbb biztosításokat találják meg, és kötik, és mondjuk kicsit jobban odafigyelve a náluk ketyegő biztosításokra.
Lehet ezt egyáltalán általánosítani, vagy
nyilván ez nehezen számszerűsíthető, de hogy itt...
Talán milliárdokat nem tudok megmondani, de adott vállalat esetében, hogyha ez folyamatosan minden évben challenge-elve van, ez versenyeztetve van, folyamatosan karban van tartva, ma azt látjuk, hogy azon vállalatok, akik minél régebben foglalkoztak a biztosításaikkal, annál nagyobb megtakarításokat tudnak elérni.
Hogyha odafigyelnek, ha rájönnek, hogy odafigyeljenek.
Tehát ez ilyen 15-30%-os díjmegtakarítást tudnak elérni avval a vállalatok, hogy megversenyeztetik. Nagyon nem szeretnék belemenni, mert most is volt olyan esetünk, ahol rendben voltak, minden évben meg voltak versenyeztetve a vállalatnak a biztosításai. Minden évben. 12 darab szerződéssel rendelkezik az ügyfél, minden évben meg volt versenyeztetve. Egyetlen egy hiba történt a rendszerben. A 12 darab biztosítási kötvény, amivel rendelkezik, 11 biztosítási évfordulóra volt szétbontva az év tekintetében. Nagyon ügyes volt a némi cinizmussal mondom, a biztosítás közvetítő, mert nagyon jól elosztotta, hogy mindig kellett minden hónapban vele foglalkozni az ügyfélnek. Hát ugye ez egy abszurd, ahelyett, hogy amikor megkötötte a biztosítási szerződést, a kockázatviselés kezdete augusztus 8, de a biztosítási évforduló január 1-je. Ezáltal ugye üzleti éve is a vállalatnak január 1, itt nagyságrendileg 270 millió forintos portfólió volt, amit az ügyfél átadott nekünk, hogy nézzük meg. Mi egyből összerendeztük január 1-ére, ezt meg lehet csinálni. Közös megegyezés a biztosító, abszolút partner volt a biztosító, neki is érdeke. És nagyságrendileg 40 millió forintot takarítottunk meg. Csak ez az egy.
Az igen.
Ez igen, szép. Nem is gondolná az ember.
És bármilyen hogy, furcsa, hogy még hát mi lettünk az alkuszok.
Aha. Hát azon így már nem lepődtünk meg.
Igen.
Szóval erre is érdemes odafigyelni, hogy nagyon egységesíteni az évfordulókat.
Egységesíteni az évfordulókat.
De a biztosítókat is? Tehát itt egy biztosító kínált az egész csomagot, vagy, vagy különböző biztosítóktól érkező ajánlatokban sikerült összerakni ezt a portfóliót?
Itt 6 biztosító volt, még az is szét volt porlasztva, és 2 lett a végén.
Úgy jött ki a legjobban.
2 biztosító.
Tehát nem feltétlenül mindig az a jó megoldás, hogy egy helyen legyen. Ez nem. Másik.
Abszolút nem, ezt szét lehet porlasztani a tevékenységnek, vagy éppen a biztosítási módozatnak megfelelően, amelyik biztosítótársaság a legelőnyesebbet adja. Nem mindig fog mindenki a módozatokra jót adni, mert más a vállalási politikájuk, vagy éppen az anyavállalat nem engedi neki, hogy éppen azt a módozatot tudja vállalni. Úgyhogy mi ebben abszolút partnerek vagyunk, és itt inkább az ügyfelekhez szólva ne fogadják el, hogy ő nekik 15 darab évfordulójuk van. Tehát ez nem szabad. Tehát, hogy itt ki kell kényszeríteni a közvetítőből, ha független, ha függő, hogy egységesítse. Uh-huh. Tehát, hogy egy átlátható. Hiszen, ugye, azt azért tudjuk mindannyian, akár a magánéletből is, hogy ha én egy adott esetben nem egy termékkel megyek ki versenyeztetni, hanem mellé rakok még 12 darab terméket, és úgy kérek be egy ajánlatot, az mindenkinek jó. De legeslegjobb az ügyfélnek. Ugye itt egyetlen vesztes van. Amikor ugye díj megtakarítás történik egy adott vállalat esetében, hát a biztosítás
közvetítő.
Hát a közvetítő, meg a biztosító. Igen. Kevesebb díjat szednek, meg a közvetítő kevesebbet keres. Na de ez kellene rájönni arra, hogy itt mi az ügyfelet szolgáljuk. Igen. Az ügyfél szolgálatában kell, hogy eljárjunk.
Hát nagyon köszönjük, hogy bekukkantottunk megint egy kicsit a működésetekbe és a biztosítási piacra. Hát
ez nagyon fontos tippeket is.
Fontos tippeket kaptak, igen, a vállalatvezetők. Azt kívánjuk, hogy a jövő év az igen sikeres legyen nektek, neked, és hát köszönjük szépen, hogy jártál nálunk.
Köszönöm.
Keszei Erik volt a vendégünk, a Hungaricum Alkusz cégcsoport alapító társtulajdonosa.
Most pedig a rövid hírek jönnek.
Az.
Igen.